hogyan változtassuk meg a világot, második része, és Máté 5-6 a mi versünk erre az éhezők viadalára. Nem sokára jön ki a harmadik rész a mozikba, mert várom, meg fogom nézni. És Máté 5-6 azt mondja, milyen boldogok és áldottak, akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra, mert Isten megadja nekik, amire vágynak. Tehát nem azt mondja, hogy milyen boldogok azok, akik mindent jól csinálnak és nagyon ügyesek, hanem azt mondja, hogy akik éheznek és szomjaznak arra, hogy jól csinálják. Ugye, mert hogyha csak azok boldogok és áldottak, akik mindent jól csinálnak, akkor bajban vagyunk velem az élen. Mert sokat tévedek, még sokat hibázok. Viszont nem erről beszél, nem arról, hogy azok áldottak és azok boldogok, akik szomjaznak. Szomjaznak és éheznek az igazságosságra. Tehát van bennük egy vágy, hogy ők jól akarják csinálni. Ez a vágy bennük. Ja, úgyhogy az elmúlt héten beszéltünk a gyerekszolgálatról, a gyerekekről. Most ezen a héten ebben az üzenetben beszélni fogunk a fiatalokról. És jövő héten az egyedülállóknak lesz egy olyan üzenet, amit nem szabad kihagyni. Tényleg nem szabad kihagyni. Utána a házasoknak. Úgyhogy jó hetek állnak előttünk üzenetileg, de hát azon túl is, mert nem vasárnapról vasárnapra vergődünk át az életen, hanem az élet dolgai mennek, és Isten ott van velünk, és Istennel megéljük azokat a helyzeteket, amiben benne vagyunk, legyen az öröm vagy üröm. Úgyhogy ma amiről beszélni fogunk, az, hogy mit jelent éhezni és szomjazni az igazságosságra a fiatalok esetében. Úgyhogy jó kérdés lett, hogy miért beszélek erről, hiszen nincsen ifjúsági szolgálatunk, nem igazán vannak 12 és 20 év közöttiek a gyülekezetben, de az én szívemen az van, hogy nem reagálni akarok arra, ami történik, hanem befolyásolni a jövőt. És van a szívemen ezzel kapcsolatban. Sok minden, szolgáltam a fiatalokkal, a Pulc utcában, a kamaszokkal, és két hete is voltam, egy hétvégén a szegedi keresztény fiataloknak egy találkozója volt, és ott voltam, beszélgettünk sokat, meg megoszthattam a Bibliából nekik. Úgyhogy a szívemen vannak, és hiszem, hogy Istennek van terve velünk a fiatalokkal kapcsolatosan, és csak ezt előrevetítve, csak el szeretném mondani, hogy gondolkodom erről, hogy mi van a szívemen, és hogy gyülekezetként mit tehetünk most, és mit tehetünk akkor, amikor azt látjuk, hogy Isten majd hoz fiatalokat. Legkésőbb, ahogy felcseperednek a mi fiataink, de remélem, hogy jönnek azon túl is. Vagy ők hoznak fiatalokat. Ja, úgyhogy a másik fele meg az, hogy mindegy, hogy fiatal vagy sem, ebben az üzenetben lesz olyan, ami táplálni fog, lesz olyan, ami szólni fog hozzád. Biztos vagyok benne, mert ismerem az Urat, ismerem az ő Szent Szellemet, és szól hozzánk. Mindegy, hogy mi a téma. Na, úgyhogy igazából szeretjük azt mondani a fiataloknak, hogy ugye amikor vagy a gyereked már fiatal, vagy a családban van fiatal, vagy nem tudom, de előszeretettel mondjuk azt, mi felnőttek nekik, hogy hát dolgok nem változtak semmit azóta. Mindenki ugyanúgy fiatal, ugyanúgy 16 éves, ugyanúgy 17 éves, ugyanazok a dolgok történnek, tehát nem változnak a dolgok. Na most ez nem így van. Most csak én pár képet földobunk ide a képernyőre, hogy mennyit változtak a dolgok. Tehát nem tudom, hogy melyikőtöknek van tárcsás telefonja. Még valahol a szekrény aljába. Nem tudom, hogy akik 20 év körüliek, vagy 20 év alattiek, láttatok-e már ilyet? Láttatok? Használtatok is ilyet, Szabina? Tényleg? Tehát, na igen, igen. Tehát ez egy komoly probléma, mert ha elrontod, akkor nem tudsz egy C betűt nyomni, hogy törölsz és akkor újba, hanem az egészet újból kell kezdeni. És végig kell várni, hogy szépen visszaforog a helyére, és akkor újból kezdeni. Na, úgyhogy voltak ilyen bonyodalmak, aztán most már itt vannak ezek az okosok. Következőt nézzük csak meg. Nem tudom, hogy emlékeztek-e. Ez a... Hát úgy is hívják, hogy boombox, vagy hát... kazettás magnó. Ezt mi úgy vittük magunkkal, hogy így... megvásároltuk jó drágán a Góliát elemet. Ugye, mert megvásároltuk. És akkor vittük a vállunkon, és leraktuk valahol, aztán ment hangosan a zene a téren, vagy mit tudom én, a parkba. Igen, meg másoltuk egymásnak a kazettákat. Ja. Most meg már vannak ezek a, nézzétek meg, hogy a fülhallgatónál kétszer nagyobb az egész kütyű, és ráfér, nem tudom, vagy 200 kazettányi anyag. Tehát változnak az idők. Mi a következő? Gábor. Igen. Igen, a régi szép idők, mikor még az órájához beszélt a bácsi. Most meg már... Hello Kitty, igen. Akkor Hello Kitty volt, ma már Hello Kitty van, igen. Most meg már halálos iramban van már a hetedik része. Úgyhogy óriási különbség van az autók között is. Van még egy utolsó. Igen. Az Illészenekar, ugye? Meg a By the Way. Az idők változnak. Kicsit más a zenei stílus, más a frizőr is. Néhányaknak még itt a Gyüliben voltak ilyen frizuráik, mint itt a... Mi az, hogy tényleg? Most már ez a trendi, hogy ilyen féloldalas jön. Nekem az úr megoldja frizurámat. Na, úgyhogy én azt mondom, hogy más világot élünk, más ez a világ, mint amikor én fiatal voltam, más ez a világ, amikor jó néhányatok fiatal volt, és más ma a fiataloknak az élet, és minden más, minden eszköze hozzá, meg minden. Úgyhogy nem igaz. Tehát hiába gondoljuk azt, és hiszük komolyan, hogy minden ugyanaz, fiam, és minden szép, és minden jó, ugyanúgy történnek. Ugyanolyanak a fiatalok, ugyanazok a kihívások, nem. Nem ugyanaz. Beszéltem a múltkor is, de tényleg most azt nézzük, hogy mennyi hülye show műsor van. Ott van a legértelmesebb időpontban az éjjel-nappal Budapest, tehát az a tömény kultúra, ami abból a műsorból jön, de minden csatornán megvan annak megfelelő. Vagy nem egyszer, nem kétszer hallottam fiataloktól, hogy manapság az iskolába már úgy mennek a bunyók, mint az MMA-ba. Hát, hogy rátérdel a két vállára, vagy két kezére, ráül a mellkasára, és csak veri a fejét. Így. Tehát semmi az, hogy jó, majd megbeszéljük innen a sarkon, hogy még mit csináltuk, addig mindenki lecsillapodott, úgyhogy esetleg csak emlegettük egymás rokonait, aztán hazamentünk. Hanem ma már megverik a tanárt, vagy beküldi kaput anyut, hogy verje meg a tanárt. Tehát más világot élünk, abszolút más világot. Ami a legdurvább, szerintem, az, hogy a fiatalok nagyon vagdossák magukat. És ez az ők is nem kis, hanem nagy belső problémáik vannak. Tehát stressz, depresszió, tehát aggodalom. Amikor azt látod, hogy vannak ilyen behegesedett egyenes vonalak, kis karjukon, vagy a lábukon, vagy mit tudom én. Tehát valahol, de fájdalmat akarnak okozni maguknak, vagy fájdalmat okoznak maguknak, és valahogy próbálnak azzal a feszültséggel elbánni, ami ott van bennük. Úgyhogy ez egy nagy divat egyébként. Nagy divat manapság a fiatalok körében. Na, úgyhogy hihetetlen stressz van bennük, hihetetlen nyugtalanság van bennük, hihetetlen aggódás van bennük, sokkal nagyobb, és sokkal több, mint eddig, akár bennünk, mi fiatal korunkban volt, tehát teljesen más világ van. Úgyhogy nekünk gyülekezetként mi lehet a hozzáállásunk? Hát háromféle hozzáállásunk lehet, abból egy jó. Ott van a jegyzetedben, tehát három választás van. Az egyik vagy az, hogy elszigetelődünk. Vagy az elszigetelődés. És ez mit jelent? Az elszigetelődés az, amikor úgy viselkedünk gyülekezetként, mint egy agyonféltő anyuci, aki agyonfélti a gyerekét, mindentől megvédjük, a bogyó és babóca is veszélyes, mert ugrálnak a fa tetejére azok a bogarak, azt se nézze a gyerek, mert a végén még utánozza, vagy mit tudom, tehát minden veszélyes, mindentől megóvjuk azt a szegény gyereket. Tehát ha rosszul néz rá Pistik, akkor nem találkozhat Pistikével a játszótéren. Tehát mindentől. És gyülekezetként viselkedhetünk ki így a fiatalokkal, hogy mindent lóvjuk meg a gyerekeket. Mindentől meg kell óvni. Borzasztó. Ez is borzasztó. Az is borzasztó. Ne kérdezz erről, fiam. Erről nem beszélek neked, fiam vagy lányom. Tehát ez nem olyan téma erről. Neked nem kell tudni. Tehát titokban tartjuk a körülötte lévő világot, vagy kizárva. Mint az aranyhajban, a toronyban ott lakott. Ott lakott a lány, mindentől el volt zárva, nem találkozott senkivel, semmivel, védte az anyukája, vagy ez a mostohanyja. És aztán szépen megtanítjuk a gyerekeinknek, hogy mit csinál a jó keresztény, ugye megtanítjuk, hogy hogyan kell eljátszani azt, és egy fantasztikus képmutató következő generációt nevelünk, amelyik nagyon nem is éli meg a 20-as éveit, mint keresztény, mert úgy elhúzza a csíkot, mint a fene. Ja. Úgyhogy az elszigetelődés ez nem egy jó módszer, úgyhogy gyülekezetként nem pálya nekünk. Meg azt figyeltem meg, hogy akik így bánnak a gyerekeikkel, tehát túlságosan elszigetelik mindentől, meg a fiataljaikat. Na pont ők lesznek a pokolfajzatok. A középiskolában, az egyetemen ők lesznek azok a lányok, akik mindenre kaphatóak. Ők lesznek azok a fiúk, akik mindenkit arra kapnak. Tehát pont ez, aki el lesz szigetelve, és mindentől vissza van fogva keresztényként. De más módon is, nem feltétlenül csak keresztényként. Tehát agyon van óvva, na az lesz a bajkeverő, mert érezni fogja. Amikor már kikerül a szülői kötelékből, vagy a gyülekezeti kötelékből, abban a pillanatban érzi, hogy most már szabad vagyok ezeket a dolgokat csinálni. Úgyhogy féktelenül bele is megy. Oké? Tehát az elszigetelés az nem pálya. Tehát nem viszonyulhatunk így gyülekezetként a fiatalokhoz. A másik sem pálya, ez a kárhoztatás, amikor üvöltözünk velük. Mi üvöltözünk velük, és nem szabadna ezt csinálnatok, nem szabad azt csinálni, nem szabadam azt csinálni, nem nézheted meg ezt se, meg azt se nézheted meg, meg nem hallgathatod azokat a zenészeket, meg nem hordhatod azt a ruhát, meg mit tudom én, semmit nem csinálhatsz. És le van üvöltve a fiatalok feje, aminek hát mi lesz az eredménye? Hát valamennyire végighallgatják, és utána elmennek, és fölveszik azt a ruhát, elmennek arra a helyre, ahová nem kéne elmenni, beveszik azt, amit nem kéne bevenni, szívják azt, amit nem kéne szívni, tehát csak azért is fogják csinálni. Oké? Tehát ez a károsztatásnak a sikertelensége. És egyébként egy tinédzser, egy fiatal sem figyel arra, amikor üvöltöznek vele. Úgyhogy ez így van? Oké, úgyhogy a harmadik lehet a mi pályánk, és ez a kihirdetés. Én azt gondolom, és meg vagyok erről győződve, hogy a kihirdetéssel tudunk a legjobban bánni velük. A kihirdetéssel. És mit jelent ez? Én az evangélium kihirdetéséről beszélek. Amikor az evangéliumot hirdetjük, a fiataloknak. Beszélünk az örömhírről. És tényleg úgy beszélünk az örömhírről, hogy ez egy örömhír. És mi az örömhír? Az, hogy Jézus eljött értünk. El vagyunk választva Istentől, minden ember a bűne miatt. És az örömhír az az, hogy Jézus eljött, és meghalt értünk a kereszten, hogy ezt az elválasztódást, ezt megszüntesse. Bemutatta ezzel azt, hogy mennyire szeret bennünket, bemutatta azt, hogy mennyire fontosak vagyunk neki, és értékesek vagyunk, mert az életét adta értünk. És ez az örömhír. Ezt kell mondjuk, hogy van út Istenhez, van szabadulás, van megmenekülés, ő benne teljesen szabadok lehetünk. Azok lehetünk, akik vagyunk. Nem azok, akiknek mások akarnak tenni minket, nem azok, akik mások akarnak tenni minket, hanem azok lehetünk, akik vagyunk, ahogy Isten megalkotott bennünket. És azt gondolom, hogyha ezt hirdetjük a fiataloknak, akkor ez meg fogja változtatni a világot. Mert nekik is esélyük van akkor a megváltozásra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyobb projekt nincs ezen a földön, mint ez a projekt, amiért Jézus az életét adta, és ez a helyi gyülekezet. Úgyhogy Isten már készíti, én azt gondolom, és hiszem ezt, hogy Isten készíti a következő generációt, hogy készüljenek fel a harcra, készíti számukra a fegyvereket, nem a dungolyos fegyvereket, hanem a szellemi fegyvereket, és itt vagyunk mi, a helyi gyülekezet, akik tudunk segíteni nekik, az ő fegyverük nem lesz más, mint egy törölköző, ahogy Jézusnak is ez volt a fegyvere, a szolga, a szolgaság, hogy szolgálni mások felé. És ezt látom egyébként a mai fiatalságban, hogy nagyon is hajlandóak szolgálni. Nagyon is, hogyha látják, hogy van célja, van miért csinálni valamit, akkor hajlandóak tenni. És Isten készíti ezt. És emberek nem fognak tudni ellenállni neki. Mert Isten erre hívta el a következő generációt. Hogy szolgáljanak emberek felé. És leplezzék le Istennek a szeretetét, az örömhírt. De nekünk hirdetnünk kell nekik. Ja, úgyhogy mi lehet az ifjúságnak a célja? Gábor, mi legyen az ifjúság célja? Az ifjúság felé való szolgálat célja, hogy felismerjék Jézust, ez az első, természetesen. És aztán, hogy kapcsolódjanak hozzá életük hátra lévő részében. Oké, tehát az ifjúságnak felé való szolgálat nem az, hogy itt valamit csináljunk velük a gyülekezetben, aztán majd lesz, ami lesz velük, és aztán elhúzzák a csíkot, hanem mi az életükkel kapcsolatosan gondolkodunk, ahogy Isten is az életüket tartja fontosnak. Első, hogy felismerjék Jézust. Második, hogy aztán egy olyan kapcsolat alakuljon ki velük, hogy ez megmaradjon. Hogy Jézushoz kapcsolódjanak az életük hátra lévő részében. Ja, úgyhogy nem arról van szó igazából, hogy mindent jól kell csinálni, vagy tökéletesen fognak csinálni. De az viszont menni tud nekik is, hogy éheznek és szomjaznak arra, hogy jól csinálják a dolgokat. Na, úgyhogy most belemegyünk Mózes második könyvében, a harmadik fejezetben. Egy olyan fickóról fogunk egy kicsit olvasni, akit úgy hívnak, hogy Mózes. Őről szoktam azt mondani, hogy a második legkiválóbb vezető a világtörténelemben, ugye az első Jézus volt, de második, az biztos vagyok benne, hogy Mózes, legalábbis akárhányszor olvasom, lenyűgöz az, amit csinált, és ahogy csinálja dolgokat. És kettő Mózes elején olvashatunk az ő, hát egy rövid beszámoló a gyerekkoráról, hogy került a fáraóhoz. Tehát a fiú gyerekeket meg kellett ölni. Most vagy a mészáros kezébe adták, aki megölte a gyereket, vagy a természetre bízták, és valami állat viszi el. Hát az anyja egy Mózes kosárba tette bele, és a Nílus folyóra rakta. És így rátalált, persze Isten segítségével, rátalált a fáraónak a lánya, aki bevitte a fáraó családjába. És Mózest felnevelték. És mondhatjuk azt, hogy igazából Mózes a legjobb bánásmódot kapta, amit kaphat valaki Egyiptomba. Halálra volt ítélve, és halál volt a sorsa. Már az édesanyja méhében halál volt a sorsa, és mégis a legjobb bánásmódot kapta. Nem csak a legjobb bánásmódot kapta, a legjobb oktatást kapta, a legjobb iskolákba járt. Ugye hát a fáraó úgymond fogadott gyerekeként, hogy hova járhatott volna, a legjobb iskolába. Tehát híres volt, minden jól ment neki. Aztán eljött az a nap, amikor egy óriási hibát követett el. Hogyha olvastátok a sztorit, olvastátok Mózesnek a történetét, tehát egy hatalmas, tehát súlyos bűnt. És tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy jó, Balukám, hát igazából minden bűnt komolyan kell venni, most nem kell itt a bűnöket nagyon rangsorolni, meg ez kicsi bűn, vagy nagy bűn, nincsen, minden bűn Isten előtt. De én azt mondom, hogy van különbség. Van különbség kis bűn és nagy bűn között. És Mózes nagy bűnt követett el. Csak hogy szemléltessem, képzeld el, mondjuk oda jönne hozzám valaki, hogy hú, valami hülyeséget csináltam, beszéljünk már, bűnt követtem el. Hát jó van, gyere, üljünk le. Képzeld el, csaltam a teszten, a suliba. Hát ez nem túl jó. Puskázás, ez nem pálya, főleg nekünk. De figyelj, imádkozzunk, tanuljunk, üljünk le, beszélgessünk egy kicsit, és lerendezzük. Ezt tudod, jön valaki más, figyelme, Balú, csak szeretnék megválni neked olyan bűnt. Jó, gyere, üljünk le. Képzeld el, múlt héten megöltem 13 embert, és elástam őket a kertbe. Ó, gyere, csak üljünk le, ígyunk meg egy kávét, beszélgessünk, imádkozzunk. De kettő, tehát nem ugyanaz lesz a reakcióm, hanem egyből rendőrség! Veszélyben a gyülekezet, 13-at megölt, tömeggyilkos. Tehát van különbség bűn és bűn között. Tehát nincs olyan, hogy most kis bűn, vagy nincs olyan, hogy minden bűn egyenlő. Igen, a kis bűn is elválaszt Istentől, a kis bűnél is meg kellett halni a Jézusnak a kereszten, de igenis van kis bűn és van nagy bűn, ha bár így nem beszél róla a Biblia, de van különbség. Például, amikor Pál apostol az Új Szövetségben hozza föl a bűnöket különböző levelekben, mindig az első három, első négy a szexuális bűn. És azért, mert tudja ő is, meg tudja Isten is, hogy a szexuális bűn az, ami a leginkább el tud választani engem Istentől, és az ember, tehát a kapcsolataimtól. És ezért ez még komolyabban kell venni, mint valami másikat. Úgyhogy nem véletlen Pálnál sem, amikor sorrendbe veszi a dolgokat. De Mózes, hát bűnt követett el, megölt valakit. És aztán elásta a homokba. Ami, hát nem volt egy jó megoldás, mert kiderült, meg lehet, hogy lefújta a szél a homokot az emberről, nem tudom, hogy derülhetett ki, de kiderült, és ez körülbelül olyan, mint amikor mi is megpróbáljuk elásni a dolgainkat, azok úgyis ki fognak derülni. Tehát amikor a mi megoldásunkkal próbálunk elbánni. Tehát a mi megoldásunkat hozzuk a bűnünkre, és nem Isten megoldását. Akkor az mindig utolér, mindig visszajön, és nem lesz megoldva. Csak Isten megoldása tudja a bűnt kezelni az életünkbe. Na, de hogy itt volt, Mózes elásta, kiderült, képébe vágták, hogy megöltél egy embert, Mózes fogta magát, elfutott, most nagyon címszavakban mondom a történetet, tehát elfutott, félt a fáraótól, félt ott mindenkitől, elfutott Midiánba, és ott az egy ilyen, hát ilyen nagy legelők voltak ott, és ott letelepedett, vagy nem tudom mit csinált, ott tanyázott egy darabig, ott szerelmes lett, találkozott a későbbi feleségével, megházasodtak, gyerekeik lettek, és az apósának dolgozott évekig. Igazából 40 éves volt, amikor eljött Egyiptomból, elmenekült. És 2 Mózes 3-ban, amit mindjárt olvasunk, ott meg 80 éves. Tehát 40 évet töltött ott a Midian pusztájában, dolgozva az apósának ott a legelőkön. És el tudom képzelni, hogy Mózes valahogy így gondolkodhatott ott, amikor eljött Egyiptomból, és eltelt pár év, hogy hát gyerekek, szerintem az én legjobb napjaim már mögöttem vannak. Lehet, hogy Istennek voltak jó terveim velem, de én elszúrtam. Elszúrtam, mert bűnt követtem előtt, amit tudom, hogy nem tetszik neki, és elmenekültem az egész helyzetből, 40 éves már jócskán elmúltam, haladok a 80 felé, Isten már mit tudna velem kezdeni. És lehet, hogy érezzük magunkat így. Vagy a korunknál fogva, vagy az állapotunknál fogva tettünk olyan dolgokat, amikre nem vagyunk büszkék, és azt gondoljuk, hogy hát Istennel, tehát amiatt a bűn miatt az életemben, vagy amiatt az időszak miatt, ahol rengeteg rossz döntést hoztam, tehát a múltam miatt Istennel nem fog engem tudni használni. De, és ez probléma. Túl sokan élnek emberek a múltjuknak a cellájában. Ez egy börtön. A múlt az egy börtön. A múlt az fogva tud bennünket tartani. És figyeljetek, a múlt képes arra, hogy visszatartson minket attól, amit Isten tenni akar velünk a jövőben. Tehát vissza tud fogni, vissza tud tartani attól, amit még Isten tartogat számunkra a jövőben. És ez nem jó. Ez nem jó. Mert a java még hátra van. Ezt akarom nektek mondani, hogy a java az életeteknek még hátra van. A jobb dolgok még hátra vannak. Nem a jobb dolgok elmúltak, vagy a jobb dolgok már elmúltak, vagy ehhez képest már minden rossz, ami jöhet, hanem a jó dolgok azok még hátra vannak. És itt megyünk bele, 2 Mózes 3.1, Mózes itt 80 éves volt, és hogyha 120 év alatt vagy, akkor nincs kifogás azzal kapcsolatban, hogy Isten még tartogat számodra valami nagyon-nagyon jót. Oké, mert Mózes 120 évesen halt meg, és itt Mózes 80 éves, amiről olvasom. Mózes ez alatt legeltette apósának, Jetrónak, Midian papjának a nyáját. Egyszer elvezette juhait és kecskeit a puszta túlsó oldalára, és elérkezett a Hóreb hegyhez, Isten hegyéhez. Ott az örökkévaló angyala megjelent Mózesnek egy égő bokor lángjában. Mózes nagyon elámult azon, hogy a bokor lángol ugyan, de nem ég el. Ezt gondolta, meg kell nézzem ezt a csodát közelebbről is. Vajon miért nem ég el a bokor? Oké, tehát Mózes úgy élte az életét ott a pusztába, Midian földjén, hogy hát mondhatjuk azt, hogy Isten már megfeledkezett róla. Tehát csak élt egy valamilyen életet, és Isten megfeledkezett rólam, a szép idők már elmúltak, de azt látjuk itt ebben a versben, hogy Isten elkezd mocorogni Mózes életében. Isten ment utána. Isten kezdett el kopogtatni az ő életén. És mit csinál? Megragadja a figyelmét. Olyas valamit tesz Isten, olyas valamit történik ott, ami megragadja a figyelmét. Tehát olyas valamit használ Isten, egy olyan módszert használ a figyelem megragadására. Oké, én azt gondolom, hogy lehetett volna ez bármi. Lehetett volna egy, mit tudom én, egy majom, amelyik beszél. Tehát bármi lehetett volna. Oké, de abban a pusztában egy olyan bokor, ami egy pillanat alatt elég, de nem ég el, hanem lángol és nem ég el, na ezt meg kell nézni. Tehát Istennek ez egy olyan módszere volt, ami tudta, hogy Mózes erre ide fog jönni. És ez egy égő bokor. Ez nem normális dolog. Figyelj, Isten érdeklődik utánad. Isten nagyon is érdekli az, hogy mi történik veled. És sokkal nagyobb dolgokat akar tenni, mint amit te kérnél, vagy el tudsz képzelni az életedbe. Nagyon fontos vagy neki. Már csak az, hogy itt ülsz ma, és hallhatod ezeket a gondolatokat. Istennek terve van veled. Istennek terve van veled. És Isten meg akarja ragadni a figyelmünket. Kapcsolatot akar velünk. Kapcsolatot. Ő egy tökéletes apa. Egy tökéletes apa. Én amikor bujocskáztam a lányokkal otthon, nyilván elég nehéz nekem bujocskáznom a lányokkal, mert ahová ők be tudnak bújni, én hát, hiába bújok a függöny, még egy nagy dudor van a függöny mögött, tehát egyértelmű, hogy hová bújt apa. Ja, de van egy-két olyan hely, amit nyilván most már az első, amit megnéznek, de olyan hely volt, hogy nem bírtak megtalálni. Persze kényelmetlen volt, tehát annyira jó helyek voltak, hogy már 10 perc eltelt, már rég feladták, én meg mindig ott begémberedve a fotel mögött, vagy mit tudom én, hol a heverő alatt, vagy a kabátok alatt a fogasnál. És magamra raktam a kabátokat. Cipő ott van alul, jó, hogy van benne két láb, de azt nem veszik észre, mert cipő megvan, kabát megvan, nem látják. Na mindegy. A lényeg, hogy nyilván azt akartam, hogy megtaláljanak. Úgyhogy elkezdtem zajokat csinálni, meg... És akkor... És megtaláltak. Oké, tehát hogyha bujócskázunk, és én ezt megteszem azért, hogy megtaláljanak, akkor Isten mennyire inkább megteszi? Mert azt akarja, hogy megtaláljuk őt. És ezt tette Mózessel is. Mózes azt mondta, hogy én elszúrtam az életem, a jó dolgok mögöttem vannak, ugye a pozíció, a jó oktatás, a habzsidőzsi mögöttem van, elmenekültem a jóból, bűnt követtem el, rossz döntéseket hoztam, azt itt veszteglek már évtizedek óta a pusztában, azt szedegetem a bogyóit a barikáknak. Micsoda perspektíva, és hogy Isten rólam már lemondott, de nem. Isten ezzel az égő csipkebokorral azt mondta, nem. Mózes, gyere ide. Én akarok valamit az életedben tenni. A java még hátra van. A java még hátra. És mondjuk nem tudta, hogy még 40 évet fog az Úrral szolgálni. 120 éves koráig. Ezt Mózes nem tudta. De a java még hátra van. És ez Istennek az üzenete számunkra is, hogy hé, itt vannak a zajok. Hadd már meg. Hallod a zajokat az életedben? Mert Isten csinál zajokat. Ahogy én csináltam zajokat a lányoknak, hogy meghallják és megtaláljanak. Mik azok a zajok a te életedben? Lehet, hogy egy egészségi probléma a zaj. Lehet, hogy egy rossz kapcsolat a zaj. Vagy egy éppen rossz állapotban lévő házasság a zaj. De Isten zajt ad. Zajokat ad. Mert azt akarja, hogy fel akarja hívni a figyelmét önmagára. 4.-5. vers. Amikor az Úr látta, hogy Mózes közelebb jön, Isten megszólította a bokor közepéből. Mózes! Mózes! Kétszer is mondta. Ez szerintem az lehetett, mint amikor anyukám nem úgy hívott, hogy Bali, hanem Botár Balázs, amikor 10-szer mondott valamit, és nem figyeltem rá, vagy valamit nagyon elbénáztam, és akkor, hát tudjátok ti is, hogy ilyenkor kerül elő a személyigazolvány név. Valakinek van 3, akkor az, amikor anyukád vagy apukád ezt a nevet mondta, akkor tudod, hogy ajjaj, itt valami probléma van, vagy itt haptákba kell vágnom magam. Most ez is ilyesmi lehetett, mert felkiáltójában is 2-szer mondta. Azt mondja, itt vagyok, felelt Mózes. Isten figyelmeztette. Ne gyere közelebb. Vedd le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz. És nem tudom, hogy gondolkodtam ezen, de ez egy furcsa kérés Istentől. Ha szent föld, Uram, akkor miért akarod, hogy az én büdös és koszos lábam hozzáérjen. Akkor nem egyszerűbb, ha cipőbe megyek? Mert oké, a cipőm olyan poros, mint bármi más ott a földön, por. De hogy az én jó kis büdös izzadt lábamat még. Még azzal is oda rálépjek a te szent földedre, Uram, az, ezt valahogy nem értem. Ugye, vannak olyanok, akiknek hiába van szép szőnyeged, aztán nem kell levenned a cipőd, maradjon csak nyugodtan. Nem kell levenni. Amikor kertépítőként dolgoztam, én is ilyen voltam. Egyből küldtek, hazaértem, egyből mennem kellett a fürdőszobába lábat mosni. Mert akkor 3 napig se lehetett kiszellőztetni a lakást. Úgyhogy tehát, de mi lehetett ezzel az üzenete Istennek? Én azt gondolom az, hogy Mózes, én nem félek veled érintkezni. Mózes, ne gyere nekem a cipőddel, ami valami közvetítő közted és köztem, ami esetleg szebbé teszi, vagy egy fal lehet közted és köztem, nem, én úgy akarok veled érintkezni, ahogy vagy, és amilyen vagy. Ha büdös a lábad, akkor a büdös lábaddal akarok érintkezni, mert én téged akarlak, és veled akarok mit kezdeni, és azt akarom, hogy te úgy gyere hozzám, ahogy vagy. Semmilyen képmutatással, vagy semmilyen bármi, ami kettőnk közé állhat. Tehát egy furcsa kérés volt, és furcsa dolgot kért Isten, abszolút. De megvolt az üzenetenek. És higgyétek el, Isten nem fél a mocskunktól. Ő tud mit kezdeni vele, és ő tud igazán mit kezdeni vele. Amúgy meg, tehát Krisztus követőiként meg azt mondom, hogy furcsa dolgokat kér az Úr. Tehát most nem csak az, hogy itt egy furcsa dologgal kezdte Mózessel kapcsolatban, hogyha Jézus követők vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy furcsa dolgokat kér tőlünk Jézus. Tehát például az, hogy most ne szexeljek senkivel a házasság előtt, az furcsa dolog, mert mindenki azt mondja, hogy de nyugodtan próbáld föl, hát cipőt veszel, akkor úgyis fölpróbálod előtte, nem? Csak amikor én bemegyek a cipőboltba, akkor én nem azt a cipőt akarom megvenni, amit már mindenki fölpróbált. És mindenki belerakta a gombáját, meg a mindenét. Hanem nekem hozzanak ki a raktárból egy vatta újat. Lehet, hogy én is fölpróbálom azt. De ugyanígy, tudod, fiúk, lányok átadják egymásnak mindent, lehet, hogy nem jön ki a betegség, de hordozza, és aztán majd valahol feldugja a fejét valakinél a betegség. Ilyen. Na mindegy, a lényeg, hogy ez egy furcsa kérés Istentől. De tudjuk, hogy ez a javunkat szolgálja. Tehát nem szórakozik velünk Isten. Tehát, ja. Isten azt akarja, hogy legyünk bátran furcsák. Legyünk furcsák ilyen dolgokban. Te abszolút lehetünk furcsák. Mert ez rengeteg szív fájdalomtól ment meg minket, hogyha furcsák vagyunk ilyen dolgokban. Ja, akár a pénzügyekbe. Tedd őt az első helyre a pénzügyeidbe. Milyen hülyeség. Mondják ezt sokan. Milyen hülyeség. De hát senki nem él így. Istent az első helyre a pénzügyeidbe. Senki nem él így. Adjad már. Igen, és azok, akik ezt mondják, hogy milyen hülyeség, azok adósak, tartoznak, és le vannak amortizálódva anyagilag. Ja. Úgyhogy érdemes rájuk hallgatni, hogy milyen hülyeség ez, hogy Isten tegyem a pénzügyeinkbe az első helyre. Úgyhogy furcsa akarok lenni ezen a területen is. Vagy mit tudom én, adj azoknak, akik bántanak. Majd Isten bosszút áll. A természetes reakciónk az az, hogy én bosszút akarok, nem az, hogy még adjak is neki. Úgyhogy amire Isten azt mondja, hogy és amire azt mondja a világ, hogy furcsa, Isten azt mondja, hogy igazából így követsz. Így követsz engem, és ez imádat a részedről. Mert elhiszed azt, amit én mondok neked. Na, 6. vers, aztán oké, tehát vedd le a sarudat, mert szent föld, ahol állsz. Majd így folytatta, én vagyok ősapáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene. Mózes eltakart az arcát, mert félt Istenre nézni. És ezek után vezette ki Mózes a zsidókat Egyiptomból. Oké? Tehát miután meglett ez a találkozó, megbeszélte a dolgokat Istennel, ezután jött az, hogy ment a fáraóhoz, és elindult a kivonulásnak a folyamata. Úgyhogy ez egy hatalmas dolog, amit Mózes tett. Hatalmas dolog. De ez nem Mózesen múlt. Mózesen múlt, megtalálta a bokrot, és tette, amit Isten mond neki, de 40 évig bujkált a pusztába, hogy neki már annyi. Neki a szép idők már elmúltak, a jó idők, a szép idők. Azok a boldog szép napok, ég veled. Azok már elmúltak. Ja. Úgyhogy, de Isten Mózest ezek után használta arra, hogy kivezesse a zsidókat Egyiptomból. Ami igazából, tehát a másfél, igazából a következő évezredeket a mai napig, de aztán a későbbi évszázadokban meghatározta a közhangulatot abban az egész régióban, mert mindenki rettegett a zsidóktól. Minden egyes nép abban a régióban rettegett, mert hallották, hogy Isten, hogy hozta ki őket Egyiptomból, és ha ennek a népnek ellenállunk, akkor nekünk annyi, mint az egyiptomiaknak. Tehát körülbelül ilyen volt a hozzáállás akkor. Na, de hogy a másik hatalmas dolog, amit tett Mózes, ez az egyik, hogy kihozta őket. A másik hatalmas dolog, amit tett Mózes, az az, hogy elkezdett befektetni egy fiatalember életébe, akit úgy hívnak, hogy Józsué. És itt jön be igazából a témánk a történetbe, a fiatalok. Mert, és erről 2 Mózes 17-ben lehet olvasni, most nem fogjuk elolvasni, de akarjátok elolvasni, 2 Mózes 17, ott kezd el Józsuéval foglalkozni. Évekig tanította őt. Évekig. Befektetett az életébe, vezette őt hosszú éveken keresztül. Biztos, hogy sokat hallgatta Józsué Mózesnek a sztoriait, és lehet, hogy amit most mondok, az annyira nem fogsz egyet érteni, de én úgy látom és úgy veszem észre a rokonságomban, az ismerőseim között, hogy a férfiak, tehát és valószínűleg évezredek óta ez nem változott, de minden férfinak megvan a maga 5-10 sztoria, amit előszeretettel mesél el. Karácsonykor, ünnepekkor, tudod, Anti bácsi, vagy Józsi bácsi a családba, egy-két pál lesz után, évről évre ugyanazokat a történeteket mondja, és neked ott kell bólogatni, és végig kell hallgasd, és évről évre azt mondod, hogy ó, már megint... De ilyenek vagyunk férfiak. Megvan az 5-10 hős sztorink, és hencegünk vele. Mert a férfiak olyanok, hogyha megpacskolják a fejüket, megsimogatják, meg vannak etetve, akkor olyanok vagyunk, mint a kutyus. Nem megyünk sehová, hűségesen ott vagyunk. Szobatiszták is, igen. Köszi, Dani, a kiegészítést. Na, de hogy szerintem Mózesnek is megvoltak a sztoriai. Tehát Mózesnek is megvolt az az 5-10 sztori, és köztük tuti, hogy benne volt az égő csipkebokor. Ahol elmondta, hogy és akkor ott láttam, hogy biztos ott ültek többször tábortűzni, Józsué, Mózes, meg még jó páran, és akkor ment a sztorizgatás, meg kívülről fúj, hé, Mózes, meséld el, amikor a növénnyel beszélgettél. Nem azzal a növénnyel, Mózes. Az égő csipkebokorra. Az jó. És tudod, és akkor ott mondja a sztorit, és akkor vedd le a sarud, az is ott van benne, mert Szentföld, ahol állsz, és akkor amikor meséli ott a többieknek, akkor biztos, hogy mondta Mózes bácsi, hogy és ez volt az a nap, amikor Isten megváltoztatta az életemet Józsué. Teljesen megfordult az élet. Eddig így gondolkodtam, de ez volt az a nap, ahol megfordult az életem. És nem tudom, hányszor hallhatta ezt Józsué. De biztos vagyok benne, hogy sokszor. És aztán később Józsué volt az a személy, aki bevezette a zsidókat az ígéret földjére. Mózes már meghalt. És Józsi volt az, aki állt az élén a csapatnak, és vitte az ígéret földjére, és az első város, ez Jerikó volt. Ez Józsi könyve 5. fejezetében lehet olvasni, és mindjárt itt olvasni fogjuk ezt a részt, nem feltétlenül a Jerikó sztorit, hanem ami előtte történt, mert jött az első város ezen az ígéret földjén, ott van Józsué vezetésével a zsidó nép, és mielőtt bármit is csináltak volna, Józsué kiment egy sétára, csak hogy becserkészze a terepet. Ezt egyébként vezetők gyakran megcsinálták, hogy kimegy, egyedül imádkozik, megnézi, beméri, ahogy Nehémiás is csinálta ezt. És itt vagyunk, Józsué 5, 13. 14. verse. Azt mondja, ekkor történt, hogy Józsué Jerikó közelében meglátott egy férfit, aki kivont karddal a kezében megállt vele szemben. Hát Józsué harcos volt. Tehát valaki megáll veled szembe kivont karddal, és éppen idegen földön vagyunk, és Jerikó a leghatalmasabb városa ennek a földnek. Tehát az ő környékén vagyunk, és nem ismerem ezt a fickót. Tudod, azt mondja, kivont karddal kezében megállt vele szemben. Tehát valaki kivont karddal áll veled szembe, az azt jelentette, hogy játsszuk le. Ez azt jelenti, hogy játsszuk le. Tehát harcoljunk, harcoljunk. És azt mondja, Józsué odalépett hozzá, és megkérdezte, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Oké, más szóval, tehát most harcolni akarsz? Akkor harcoljunk. Akkor játsszuk le, harcoljunk. És általában az ifjabb generáció az még jobban szeret harcolni, mint az idősebbek. Azok bölcsek, megfontoltabbak, azok inkább szájkaratéznak, vagy letesztelik a dolgokat. A fiatalok azok hevesebbek. És Józsué heves volt. Ugye, hát ez a kívás. 14. vers. Egyik sem válaszolt ő, hanem az örökkévaló seregének a vezére vagyok. Most érkeztem. Ekkor Józsué nagy tisztelettel a földre borult előtte, és ezt mondta, szolgád vagyok, uram, mit parancsolsz a szolgádnak? Na. Ebben sem vagyok 100%-ig biztos, ebben a magyarázatban, amit most elmondok nektek. De ebből a vérmérsékletből fakadóan, és az, ami történik itt utána, én azt mondom, hogy Józsué még mindig nem tudta, hogy kivel beszél. Most őszintén, ott állsz a Tesco-ban, a sorban, és oda megy hozzád, hogy az örökkévaló seregének kapitánya vagyok, légy szíves, engedj be a sorban eléd. Jó? Ha mész állam, te tudod hová, de nem elém a sorba. Tehát most azért, mert valaki odáll eléd, hogy én az örökkévaló seregének a kapitánya vagyok, vagy mit tudom én, a hadseregének vezére, az most oszt vagy szoroz, semmi. Úgyhogy én azt mondom, hogy amikor Józsué leborult, szerintem taktikázott. Mert ez egy nagy fickó volt. És amikor leborult, lehet, hogy a keze rajta volt a kardján. És azt mondja, hogy igen, leborulok, és hogyha valami van, akkor először elvágom a lábinait, és aztán gigán nyomom késsel, és megvan az ember. De 15. vers, figyelj, azt mondja, az úr seregének fejedelme ezt válaszolta Józsuénak. Vedd le a sarudat, mert a föld, ahol vagy, szent. És Józsué engedelmeskedett. Na, én emiatt a mondat miatt gondolom azt, hogy ez lehetett. Mert ha egyből felismerte volna, hogy ő az Úr, akkor nem mondta volna ezt a mondatot még utána, hogy vedd le. De tudta, hogy Mózes tanítványa, és annyiszor hallotta a sztorit, az égő csipkebokor sztorit, és ott volt benne ez a hülye kérdés, vagy kérés, hogy vegye le a sarut. És amikor egy vadidegentől ezt a mondatot hallja, amit Mózes hallott, amire Mózes azt mondta, hogy itt változott meg az életem. Hogy vedd le a sarut. Ő az. Ő az. És miért hallotta ezt meg? Vagy miért tudta felismerni ezáltal? Azért, mert Mózes befektetett az életébe. És kihirdette. Kihirdette az örömhírt. Kihirdette. És elmondta a sztoriait, azt a sztorit, amit ő megélt Istennel. Úgyhogy ez, amikor azt mondta, hogy Józsi engedelmeskedett. Tehát ez történt. Tehát Józsi felismerte benne Jézust, mert ez Jézus volt. Az örökkévaló seregének vezére. Ez Jézus volt. Egy megjelenése Jézusnak még a születése előtt. Ilyen több ilyen volt. A Bibliában láthatjuk, hogy megjelent egyszer-egyszer különböző sztorikban. És azt látjuk, hogy Józsi innentől kezdve odaszánta az életét Jézusnak, Istennek. Mindvégig. Sőt, Józsi 24.15-ben egész Izraelnek prédikált. Azt mondja, ha pedig nem akarjátok az örökkévalót szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok most, de én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Nem csak azt mondta, hogy ő, hanem ő és a családja, és ezt hirdette, és kihívta egész Izraelt ebben. Kihívta őket. És mindez, minek az eredménye? Annak az eredménye, hogy Mózes befektetett az ő életébe. És mondta a történeteket, valószínűleg, tehát ott volt egy életátadás Mózes részéről Józsué felé. És egy érdekes dolog, Mózes számára égő csipkebokorként jelent meg. Józsué számára egy harcosként. Ezt figyelembe kell vegyük. És észre kell vegyük itt a tanulságot benne, és az alapelvet, hogy Jézus más és más módokon leplezi le magát a különböző generációknak. Nem mondhatjuk a következő generációnak, hogy keressétek a bokrot. Az égő bokrot. És csak ha égő bokorból beszél, az az Úr. Oké? Tehát csak ha orgonával zenének, vagy csak ha így csinálják, vagy csak ha akkor lehet abban az Úr. Nem. Isten másképp szólt Mózeshez, más csatornán keresztül, és Isten más csatornán keresztül szólt, más módot használt Józsué életében. De egy és ugyanaz volt. Egy és ugyanaz volt. Oké? És más frekvencián értenek. Ja. Viszont Mózes megtanította Józsuének azt, hogy hogyan ismerje fel. És az a rész volt, hogy vedd le a sarut. Ja. És aztán, amikor Józsué találkozott vele, akkor felismerte. Nem azért, mert egy bokorral beszélgetett, nem, mert egy harcossal beszélgetett. Viszont ott volt benne az a momentum, hogy vedd le a sarut. Tehát Mózes segített Józsuének abban, hogy felismerje. És ezt szeretném én a jövőben, a hitközösségben, a fiatalok számára segíteni őket, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, olyan környezetet hozzunk létre számukra, ahová a diákok, a fiatalok bejöhetnek, és felismerhetik Jézust. Egy olyan módon ismerhetik föl, ahogy ma egy fiatal felismeri. Ja, úgyhogy tudom, hogy sok tolerancia kell hozzájuk. Olyan dolgokat csinálnak már a fiatalok ma, amiket lehet, hogy nehezen tolerál az idősebb generáció, de ez van. Ez van. Ja, tehát döntést kell hozzunk. Döntést kell hozzunk a következő generációért. Küzdünk, vagy költünk? Oké? Tehát küzdünk, vagy költünk rá? Küzdünk ellenük, vagy költünk rájuk? Mert ha az MTV költ a fiatalokra, a Disney költ a fiatalokra, mindenki költ a fiatalokra, hogy szuper helyük legyen, és nyomják beléjük a szemetet, amin aztán nem fognak tudni megállni majd, amikor felnőttek lesznek, vagy elszúrják a felnőtt életüket, még fiatalkorunkban. Ha ők költenek, akkor a gyülekezet miért nem költ rájuk? Utálom hallani azokat a sztorikat, amikor gyülekezetekben a fiataloknak fánkot kell árulni, meg sütikét kell árulni kinn a gyülekezet előtt, vagy a gyülekezetbe, hogy legyen pénzük elmenni táborba, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt. Nem. Nem, a fiatalokat tömni kell a lóvéval, hogy ilyen helyekre eljussanak. A környezetüket azt úgy kell megcsinálni, hogy arra pénzt kell költeni. Hogy legyen jó helyük. Tehát ha küzdünk... Ja, így van. Vagy beraknak ők a nyugdíjas otthonba bennünket, vagy segítenek minket. Úgyhogy, ha küzdünk, akkor mi leszünk azok? Tehát, ha egy küzdő gyülekezet leszünk ellenük, akkor mi leszünk azok, akik közé nem szeretnek majd jönni, és ők nem fogunk tudni velük kapcsolódni. Viszont, ha költünk rájuk, akkor azt látjuk, hogy azt fogjuk látni a saját szemünkkel, hogy a következő generáció sokkal nagyobb dolgokat fog megtenni, mint mi. Sokkal nagyobbakat, sokkal többet. Nem tudom, héten hallottam valakitől, azt mondta, hogy is volt. Hogy a nagy dolgokat sosem az előző generáció teszi a mostani generációban, hanem a nagy dolgokat azokat mindig a mostani generáció teszi a mostani generációban. Tehát, hogy sosem tudunk nagy dolgokat tenni a következőért, hanem majd ők fogják tenni a nagy változtatásokat. Mi csak elő tudjuk őket készíteni. Fel tudjuk őket szerelni, fel tudjuk őket ruházni, nem megruházni, nem felruházni őket. Az óriási különbség. És azt fogjuk látni, hogy olyan ébredést fognak tudni hozni a következő társadalomban, a következő évtizedekben, hogy beleremeg Szeged, vagy beleremeg az egész föld. De a mi kezünkben van. A mi kezünkben van. Ja. És nem keresztény iskolákat kell létrehozni, hanem amikor ezek a fiataloknak az élete megváltozik, és elkezdenek iskolába járni, akkor ők fogják keresztényé tenni azt az iskolát. Mert élik Jézussal az életüket, és ez rá fog ragadni a többi fiatalra is. És akkor tényleg probléma lesz az iskolában, hogy mi ez a sok hívő gyerek? Ezzel valamit kezdeni kell. És benn van a Dél-Magyarban, hogy meg furcsák lettek a szegedi fiatalok. Micsoda utopisztikus álmodozás a pásztortól, mi? De én hiszem, hogy ez megtörténhet. Abszolút. És még több lelket fognak megnyerni Jézushoz, mint mi. Úgyhogy itt jövünk mi a képbe, gyülekezetként. Én ezt, Botár Balázs, nem tudom megcsinálni egyedül. Oké? És a jelenlegi fiatalok sem tudják maguknak megcsinálni. De hála Istennek, hogy vannak gyülekezetek, akik elkezdhetnek így gondolkodni, hogy taposni előttük az ösvényt, és szükségük van, a mai fiataloknak szükségük van gyülekezetre, aki felkarolja őket. Úgyhogy mit tehetünk? Az egyik, hogy imádkozunk, értük. Tudom, hogy ez nagy dolognak tűnhet, vagy furcsának tűnhet. Én vagyok a legrosszabb az imádkozásban, egyébként 5 percnél többet nem bírok imádkozni. Nehéz koncentrálnom, nehéz odafigyelnem, képbe maradni, de az megy, hogy napjába többször. Úgymond folyamatosan a szívemen vannak dolgok, és imádkozom az Úrhoz dolgokért. Úgyhogy bátran. Nem kell az, hogy most neked az az igazi, amikor egy órán keresztül térdepelsz, még ráadásul kukoricán, hogy legyen benne egy kis szenvedés is, jobban hat. Nem kell. Tehát nem ez a lényege, hogy minél többet, vagy minél hosszabb ideig. Ha 2-3 percig bírsz, ez teljesen jó. Tehát imádkozni, ezt tehetjük gyülekezetben, hogy imádkozunk értük. Aztán szolgálhatunk feléjük. Lehet, hogy most még nincs ifjúsági szolgálat, de a későbbiekben esetleg lesz. Nyilván a korban közelebb állok, felé szólok most, hogy lehet szolgálni feléjük. Részt lehet venni. És aztán a harmadik, amit tehetünk, hogy adakozunk. Adakozunk. Tehát amikor a gyülekezetnek adakozunk, amikor itt a kosárba teszünk, azzal ezt is támogatjuk, ezeket a törekvéseinket. És amikor majd lesz egy fiatalok felé való szolgálat, akkor a felajánlásból abba is fog menni, abba a szolgálatba. Oké, tehát ez a 3 dolog, amit bőven tehetünk. Imádkozni, szolgálni és adakozni. És lesz egy olyan jövő generációnk, akik óriási hatással lesznek majd az ő kortársaikra. Jobban, mint mi. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi, Atyánk? Köszönöm neked, hogy gyülekezetként hívsz bennünket arra, hogy változást hozzunk a környezetünkben. Kérünk arra, hogy segíts, hogy olyan szolgálatot tudjunk kiépíteni diákok felé, fiatalok felé, hogy ezekben a szolgálatokban felismerjék és megismerjenek téged. És nem csak, hogy felismerjenek téged és megismerjenek téged, hanem egész életükre odaszántak is legyenek. Akik lefektetik az életüket mindvégig neked. Imádkozom azért, hogy mindez a törekvés, mindezek az álmok, ezek tényleg a te dicsőségedre legyenek. És Uram, tudom, hogy amikor elhangzik egy ilyen üzenet, de bármilyen üzenet, te szólsz a szívünkhöz. Mindegy, hogy milyen a téma, vagy mi a téma, de te képes vagy arra, hogy bármin keresztül szólsz hozzánk. Hogyha szóltál egy égő csipkebokron keresztül Mózesnek, akkor tényleg bárhogy tudsz. És tudom azt, hogy most szóltál némelyeknek személyesen. Lehet, hogy hívsz embereket a szolgálatra, lehet, hogy hívsz embereket az imára, lehet, hogy hívsz embereket az adakozásra. És csak imádkozom azért, hogy ez célba érjen mindenkinél. Uram, lehet, hogy van itt olyan valaki, aki esetleg fut előled, mert a bűne vagy a rossz döntései terhelik a lelkét, a szívét, és nem tud vele mit kezdeni, és fut el tőled, ahogy Mózes is. Lehet, hogy van olyan itt, aki azt gondolja, hogy az életnek a java már elmúlt, és semmi jó nem jöhet már. Lehet, hogy van olyan valaki, akinek ki kell lépnie a szolgálatra. Vagy valaki, akinek oda kell adni az életét neked. Mindegy, hogy milyen helyzetben vagyunk, de Urunk, te tudsz szólni hozzánk, és neked volt ma üzeneted mindannyiunk számára. És nagyon jól tudod, hogy tud megragadni a figyelmünket. És így imádkozom, hogy szólj annyira tisztán ezeken a helyzeteken keresztül, hogy ne legyen más opciónk, csak a válaszadás. Úgyhogy ha futsz el Istentől, akkor kérlek, ne fuss tovább. Hidd el, képes vagy szolgálni, az életjava még hátra van. Ne fuss el Istenől, addod az életedet neki. Addod az életedet neki. Ha Jézus megérintette a szívedet ma, akkor addod neki az életed. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy bízhatunk benned minden helyzetben. Hogy te nem félsz a mocskunktól. És nem csak, hogy hajlandó vagy velünk kapcsolatban lenni, úgy, ahogy vagyunk, rossz döntéseinkkel, bűneinkkel egybe, hanem még támogatni és használni is akarsz bennünket arra, hogy szolgáljunk a következő generáció felé. Tudjuk, Urunk, hogy te hatalmasabb vagy mindennél, mindenkinél, te nagyobb vagy, és hogy nincs más név, csak a te neved Jézus, akiben üdvössége van minden embernek. Úgyhogy kérünk, hogy használj bennünket.